pacco su. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye gazdagon megáldotta ezt a mostani Isten tiszteletünket, együttlétünket is. Dicsérjük Istent, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. zsoltárunkkal, a 150. zsoltárunk első verszakát elénekelve. Dicsérjétek az Urat! Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a 139. zsoltárból. Olvasom tehát Istennek ígéjét a 139. zsoltárból. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartott kezedet, csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől? Arcod elől hova fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítanál előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lenne, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt elrejtve előtted, amikor titokban formálottam és alakultam, mint egy a föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva. A napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem, mély nagy azoknak száma. Számlálgatom őket, és több a homok szemeknél. Fölébredek, és mégis veled vagyok. Bárcsak elveszíteni Isten a gonoszt, és a vérszomjas emberek eltávoznának tőlem, mert gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik. Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket? Ne utáljam-e az ellenet támadókat? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy az ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük tovább az Istent 348. számú énekünkkel. A 348. számú énekünknek első három versszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Erős királyát.
Imádkozzunk. Hozzád szállnak Istenünk szívünk reményei, szép hetet és szép esztendőt remélünk, mert Te eljöttél hozzánk Jézus Krisztusban, és lelkeddel eljössz ma is, azért, hogy meggazdagíts bennünket, azért, hogy lakozást vigy bennünk, azért, hogy belülről áthass, és lehessünk mi világosság, szeretet és jóság általad, élhessünk olyan életet, ami boldogság nekünk, és ajándék lehet a másik ember számára. Köszönjük, hogyha így telt el az elmúlt hét is, ami számunkra. Köszönünk neked minden gyümölcsöt, amely megvalósult, amelynek jó ízét lehetett tapasztalni. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha úgy lehetünk itt a te házadban, hogy látjuk mindenek mögött, ott van a te kegyelmed, ott van a te jóságod, amely ezt, ami számunkra lehetővé tette, és lehetővé teszi. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy benned a mi aggodalmaink, a mi félelmeink, a mi szomorúságaink, azok békére és örömre változhatnak, mert te el tudsz csendesíteni bennünket, akkor is, amikor megnehezült a mi életünk, akkor is, amikor sebeket kaptunk, akkor is, amikor kudarcok értek bennünket, mert te el tudod venni a mi szívünk félelmeit és aggodalmait, meg tudsz segíteni bennünket abban, hogy újjá épüljünk leverettetéseinkből, tudjunk talpra állni, tovább lépni, tudjuk megküzdeni mindazon nehézségekkel, amelyek reánk várnak. Köszönjük neked, Istenünk, azért is, hogy szívünk reménységéhez tartozik hozzá az is, hogy megbocsátasz nekünk, mert bizony gyarlók vagyunk, esendőek, lusták sokszor a jóra, és fürgik a rosszban. Olyan emberek, akiknek talán van jó szándéka a szívében, de a jó szándék sokszor nem valósul meg, hanem eltorzul, és lesz belőle olyas valami, ami nem épít, hanem valamiképpen megszegényít és rombol. Köszönjük, hogy készen van a bűnbocsánat. Köszönjük, hogy elveszed életünkből mindazt, ami ilyenfajta tartalom, és adott helyébe azt, ami földre szállt, mennyek országa. Áldunk téged a templomért is, hogy ide eljöhettünk a te hajlékodba. Add, hogy tudjunk úgy leborulni előtted, és úgy jelen lenni ebben az órában, hogy veled találkozunk. Köszönjük az elkészített ígét is. Add, Istenünk, hogy az is szárnyaljon felénk, és lakozást vegyen bennünk, hasson át, teremtsen bennünket újakká, és úgy világoljon életünk, hogy vezessen el bennünket oda te hozzád. Vezessen el bennünket oda, ahol leborulhatunk mi is, és kitárhatjuk előtted lelkünknek kincseit, hogy nyújtsuk azt, amit adhatunk, ami hálaadásunkat, ami köszönetünket, ami életünket adjuk át te néked, Istenünk, újból. Mert ott van jó helyen a te kezedben. Hordozz továbbra is, vezérelj bennünket az örökké valóság útján. Megváltó Urunkért, hallgass meg fohászunkat, Istenünk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 467. számú énekünkkel, a 467. számú énekünknek első 5 versszakát énekeljük. A 467. számú énekünk így kezdődik, Jöjj királyom Jézusom! található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 13. fejezetből az 5. verset. Hallgassuk meg tehát Istennek szavát, ugye mint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele 13. fejezetének 5. verséből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Önvizsgálatra szólít fel bennünket ez a most felolvasott bibliai igeszakasz. És úgy tapasztalom, hogy ilyenkor még esztendő eleje fele járva, ez kellő alkalom lehet arra, ami számunkra, hogy ezt a számadást, ezt az önvizsgálatot egyen-egyenként ezen az istentiszteleten nagyon komolyan megtegyük. Hozzá kell fűznöm, testvéreim, hogy nem könnyű. Nem könnyű önvizsgálatot tartani. Nem könnyű őszintén a szívünkbe nézni, és meglátni azt, hogy mi lakozik ott legbelül. Hogy milyen indulatokból fakadnak aztán azok, amelyeket mondok, vagy teszek. Miért nem könnyű önvizsgálatot tartani? Egyfelől azért nem, mert ehhez mindig csend kell, és nyugalom kell. Mi pedig állandó hajszában és állandó rohanásban élünk. Hogy alig érjük utol magunkat. Alig bírjuk szusszal. Alig tudunk oda eljutni, hogy valóban néhány percet tudnánk magunkra szentelni. Szoktuk is mondani, hogy nincs időm már magamra. Vagy hányszor vesz bennünket körül a zaj, különféle ingerek. Nem csupán kívülről a környezetünknek a részéről, hanem annyiszor belül is zaklatottság van. Zakatol, és kattog a szívünk, és kattog az agyunk. És így nem tudunk igazán önvizsgálatot tartani. Nem tudjuk igazán így számba venni az életünket. Legfeljebb csak pillanatnyi ráeszmélés történhet, de igazi önvizsgálat nem. Azért sem könnyű önvizsgálatot tartani, testvéreim, mert úgy tapasztalom, hogy nagyon gyakran kikutathatatlan a mi szívünknek a mélye. Kikutathatatlan a mi szívünknek a mélye. Hogy sokszor nem tudjuk, hogy mi lakozik ott legbelül, ott az alapoknál, ott a gyökérnél, amiből aztán fakadnak a tetszik, nem tetszik dolgok. Fakadnak azok, amelyekkel kapcsolatosan annyiszor megfogalmazzuk mi is, hogy nem ismerek magamra. Vagy mások fogalmazzák meg, hogy nem ismerek reád. Hányszor történik ez meg? Éppen azért, mert nem ismerjük azt, hogy szívünknek az alapjánál, a gyökérnél mi húzódik meg. Annyiszor sötétség, homály fedi a mi szívünknek a mélyét. Harmadsorban úgy tapasztalom, azért is nehéz nekünk testvéreim önvizsgálatot tartani, mert ehhez mindig bátorság kell és becsület kell. Bátorság kell ahhoz, hogy szembenézzek a nem szeretem dolgaimmal is. Mert tudjátok, testvéreim, ez mindig felkavaró. Felkavar bennünket. Mert látnom kell olyat is, ami nincs az ínyemre. Ami éppen magam ellen szól. Úgy tapasztalom, testvéreim, hogy akkor, amikor szembesülünk a hibáinkkal, a gyarlóságunkkal, akkor legtöbbször elindul bennünk ösztönösen egy védekezési mechanizmus. Hogy jaj, most inkább elmenekülök ezelől. Inkább eltusolom. Inkább nem szakítok időt rá. Inkább nem veszem komolyan. Inkább belemenekülök egy kapcsolatba, egy munkahelybe, a teendőkbe, csak azért, hogy ne kelljen önmagammal szembesülnöm. Akkor, amikor a Szentírásnak az emberei önvizsgálatot szerettek volna tartani, mindig az imádsághoz menekültek. Mint hogyha azt mondták volna, hogy Istenem, megállok itt, és arra kérlek téged, hogy felülről te vizsgálj meg engem, és te mutasd meg, hogy milyen vagyok valójában. Ne azt mutasd meg, amilyen képet én szeretnék festeni magamról, vagy amilyennek talán tévesen gondolnám magam, hanem te mutasd rá igazán, hogy milyen vagyok legbelül. Ezért is olvastam fel a Bibliaolvasás rendjén a 139. Zsoltárt, ahol éppen ez tükröződik, ahol éppen ezzel záródik a Zsoltárnak a szava, hogy vizsgálj meg engem, Istenem, te ismerd meg gondolataimat, és te mutass arra rá, hogyha rossz úton járok, és te vezess engem vissza az örökké valóságnak az útján. Mint hogyha azt mondaná ez a Zsoltáros, hogyha erre az ige szakaszra gondolok, és hogyha az eddigi elmondattakra gondolok, hogy Istenem, te légy az, aki elcsendesítesz benne engem. Te légy az, aki bevilágítasz a sötét rejtekekbe, a szívemnek az alapjaihoz, a gyökérhez. Te légy az, aki bátorságot adsz, meg becsületet adsz arra, hogy igazán szembenézzek önmagammal. Te mutass rá, Istenem, hogy miből vagyok összegyúrva. Hogy miből fakadnak fel belőlem azok a magatartás formák, amelyek talán még nekem sem tetszenek. Hogy az én jóságos lelkem mögött mutass rá arra, hogy hol voltam gonosz. Hogy hol voltak még azok a területek, ahol beszippantott engem is negatív értelembe a világ. Az én jóságos lelkemnek a területén mutass rá a hibákra, mert tudom, Istenem, hogy csak ebből tudok aztán tovább fejlődni. Az én erkölcsös életem mögött mutass rá arra, ahol esendő voltam, ahol sunyi voltam, aljas voltam, vagy ahol képmutató voltam. Egyet mutattam, és más csináltam, és csalódtam önmagamban is. Hogy gondoljunk bele, testvéreim, mennyire felkavaró lehet az az élmény, ha valaki igazán szembesül azzal, hogy nem szabad. Szabadnak gondoltam magam, és rá kell döbbennem, hogy nem vagyok szabad. Megkötözött vagyok. Nem tudok szabadulni a régi rossz szokásaimtól, és nem tudom nem megnézni azt, ami talán folyamatosan megnézett. Hogy azt tapasztalom, hogy nem tudok megválni bizonyos dolgoktól, és nem tudok lemondani. Elviekben jónak gondolnám, és helyesnek látnám, és mégsem tudom ezt megtenni. Tudjátok, ha nem szembesülünk igazán önmagunkkal, akkor annak mindig az a következménye, hogy vakká tesszük önmagunkat. Vak emberekként fogunk bolyongani ebben a világban. Mi ennek a következménye? Ha valaki vakon vezet egy autót, akkor előbb vagy utóbb, annak mindig az a következménye, hogy karambol lesz belőle, galiba, árokba borulás. Nemrég hallottam egy riportot, ahol az egyik feleség panaszkodva elmondta, hogy rádöbbent arra, hogy igazából ő nem ismeri a férjét. Vagy nem ilyennek ismerte meg. És akkor nyilván ebből támadtak a nézeteltérések, a konfliktusok. Tudjátok, testvéreim, ez a második lépés, ez a második következmény, hogy nem ismerem a másikat. Az első következmény mindig az, hogy nem ismertem önmagamat. Mert ha ismertem volna magamat, akkor másképp választottam volna társat. Akkor más értékrendek szerint, más szempontok szerint választottam volna meg. Akkor másképp rendeztük volna be életünket. Ez is olyan vakságra utaló jel. Mindig a második következmény az, ha rá kell döbbennem, hogy nem ismertem meg a másikat, vagy nem ilyennek ismertem. Az első következmény, az első lépés mindig onnan kezdődött el, hogy nem ismertem igazán önmagamat. Vagy gondoljunk bele, testvéreim, hogy mekkora vakságra utaló jel az is, ha valaki nagyobb feladatkört, vagy nagyobb felelősséget vállal magára, mint amekkora rá lenne ruházva. Felkínálnak talán egy jobb munkahelyet, talán nagyobb felelősséget, és nem ismeri fel, hogy ezt a nagyobb felelősséget én nem fogom tudni elhordozni. Ez nem nekem van számva. Olyan ez, testvéreim, mintha valaki egy nagyobb cipőt felhúzna. Abban mindig csetlünk, botlunk. Az nem nekünk való. És ilyenkor ösztönösen, ha észreveszek egy másik szemét, akinek való lenne, akkor ösztönösen eltaszítjuk azt a másik szemét, lögdössük. És állandó feszültség van bennünk. Őszinte pillanatában fogalmazta meg az egyik tanárnő, hogy rettegve megy be az órára. Mert ő is azt érzi, hogy nem neki való. Nyűg. Nem tudom ezt teljes szívemből végezni. Mivel annak idején nem ismerte önmagát, nem ismerte a képességeit, beiratkozott egy egyetemre, elvégezte, és most retteg bemenni az órára. A gyerekeknek megtartani azt az 50 percet. Hogy gondoljunk bele abba is, testvéreim, hogy ez is vakságra utaló jel, vannak olyan személyek, akik érdekes módon mindig ugyanolyan típusú személyeket vonzanak az életükbe. Ismerek ilyen személyeket, hogy ösztönösen mindig olyan típusú embereket vonzanak például az életükbe, akik folyamatosan kihasználják őt. És nem veszi ő ezt észre, hogy ez is, meg az is, meg az a másik ember is kihasznál. Ez is ugyanerre a vakságra utal, hogy ösztönösen is ugyanolyan típusú személyeket vonzok az életembe. Önvizsgálatra szólít fel bennünket az Úristen ezen az istentiszteleten. Hát az önvizsgálatot nem veszük komolyan, akkor mindig vakká tesszük magunkat, és galibát, árokba borulást, összeütközést okozunk magunknak, és másoknak is. Higgyétek el, testvéreim, ezt az önvizsgálatot egyedül nem tudjuk megtenni. Ehhez kell az Isten. Kell az Istennek a fénye, hogy úgy világítson be az életembe, hogy valóban ne csupán lássam a gyarlóságaimat, hanem be is tudjam vallani. Neki is, meg annak a másik embernek is, akit ezáltal megbántottam. Pál apostol tovább menve azt mondja, hogy ennek az önvizsgálatnak kulcskérdése az, hogy hitben vagytok-e. És mintegy megismétli ezt a mondatot, és így fogalmazza meg újra, hogy Krisztus bennetek van-e. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy úgy tudjuk megvizsgálni azt, hogy hitben vagyunk-e, hogyha megnézzük azt, hogy Krisztus bennünk lakozást vet-e. Ha pedig lakozást vet, akkor mekkora területet tud elfoglalni. Mennyire összezsugorodó az ő lénye az én életemben, vagy pedig mennyire egyre több területen tudott térhódítást venni. Összezsugorodó-e Jézus Krisztus, vagy pedig egyre növekvő az én életemben. Ebben tudjuk megvizsgálni, hogy hitben vagyunk-e. Krisztus lakozást vett-e a mi életünkben. Eléggé elméleti ez. Elméleti mindez, amit elmondok. Hogyan tudnám én ezt megvizsgálni, hitben vagyok-e? Krisztus bennem vette lakozást. És éppen azért, hogy gyakorlati legyen számunkra ez, két életterületre szeretném lebontani. Az egyik életterület arra vonatkozik, hogy milyen életerők működnek bennünk. A másik pedig a kapcsolatainkra vonatkozik. Milyen életerők működnek bennünk, és milyenek a mi kapcsolataink. Ebben már lemérhetjük azt, hogy hitben vagyunk-e, Krisztus bennünk vette lakozást. Egyfelől tehát, milyen életerők működnek bennünk. És milyenek ezeknek a sorrendjei? Ott van például a biológiai életerő. Így tudnám mondani, hogy a testi erőnk, amivel elvégezzük a mindennapi teendőinket. Ide tartozik az egészség is. Sokan el is szokták mondani, hogy csak egészség legyen, és aztán a többi valahogyan elrendeződik. Ez is nagyon fontos, a testi erő, a biológiai életerő. Aztán ott van a társadalmi életerő is, hogy ebben a társadalomban elfoglalok egy helyet. Hogy vannak helyzetek, amikor mások szorulnak rám, amikor én segíthetek másoknak. És ismét vannak olyan helyzetek, amikor én szorulok másoknak a segítségére. Amikor tudom, hogy hova kell bekopogtatni, tudom, hogy mit, hogyan lehet elrendezni. Ebben is biztonságban érezhetjük magunkat, amikor ilyen társadalmi életerők vesznek bennünket körül, és ezeket árazhatjuk ki másoknak, mi magunk is. A harmadik életerő az az anyagi életerő, az anyagi biztonság. Hogy megvan a fedél a fejem fölött, hogy van testi táplálékom, hogy van meleg a szobában, ez is mind-mind hozzátartozik. Persze vannak olyan személyek, a számára mindez nem adatik meg, de úgy tapasztalom, hogy a templomban ülőknek nagy része az igazán szükségessel rendelkeznek. És van egy negyedik életerő, amivel kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy mindezeket, amelyeket eddig elmondtam, ezeket áthatja, és ezeket felülírja. Tehát, hogy ez kellene a legtöbb helyen álljon. Ezt így tudnám mondani, hogy a szellemi életerő, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat. Ha ez megvan, akkor hadd fogalmazzak így, ez begyújtja a motorokat. Belülről is, meg kívülről is. Akkor látom, hogy a többi életerőt is az Istentől kaptam. Az egészségemet is, az anyagi jólétet is, az egészségemet is, a társadalmi berendezkedést is. De nagyon fontos, testvéreim, a sorrend. Ha valamelyik másik életerő foglalja el az első helyet, akkor az a probléma azzal, hogy előbb vagy utóbb, az el fog tűnni az életemből, és aztán nem lesz, amiből táplálkozzak. Ha Isten a legfőbb életerő, akkor a többiben is helyreállnak a dolgok. Ezt a sorrendet így fogalmazza meg a hegyi beszédben Jézus Krisztus, hogy keressétek először Isten országát, és aztán a többiek mind ráadásul megadatnak nektek. Az öltözet is, meg az eledel is. Ezt is fontos számunkra megvizsgálni. Mennyire apadnak el ezek az életerők, vagy pedig mennyire bontakoznak ki a mi életünkben. Mert mindig örök törvénye van ennek. Ha engedem, hogy Jézus Krisztus lakozást vegyen bennem, akkor egyre inkább kiterjed ez életemnek más területére is. Ha pedig nem engedem, ha pedig kiszoruló félben van, vagy az utolsó helyet foglalja el, akkor ne csodálkozzunk, ha nem tudunk talpon maradni, ha kiborulunk, vagy ha teljességgel összeomlunk. Nézzük hát meg, testvéreim, hogy miben nyilatkozik ez meg még konkrétabban. Abban, hogy el tudom mondani, hogy egyfelől van életderőm. El tudom mondani, hogy alapvetően szép ez az élet. El tudom mondani, hogy sok szépséget és sok áldást látok ebben az életben. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megvan a kenyerem, megvan az otthonom, hogy van feladatom, felelősségem, hasznosnak érezhetem magam, hogy vannak szerető szívek körülöttem, akiknek elmondhatom mindazt, ami bennem van, és akiket viszont meghallgathatok, halló fülekre találok, és vannak olyan személyek, akik elismerésben részesítenek engem. Adjunk hálát az Istennek mindezekért, mert úgy gondolom, ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy életterünk legyen, hogy élvezzük az életet. Éppen az egyik órán fogalmazódott ez meg, hogy az erdélyi ember nem tudja élvezni az életet. Mi az élvezethez egyenesen negatív jelzőket társítunk. Ha valaki élvez valamit, akkor biztosan probléma van. Nem szükséges és fontos, hogy az Isten adta ajándékokkal, az ő akarata szerint tudjam élvezni ezt az életet. Mi sok esetben nem élünk, hanem csak túléljük ezt az életet. Nem tudunk igazán úgy élni, hogy abban ott legyen ez a fajta felszabadulás. De tudjátok, akkor is, amikor jönnek a keresztek, a veszteségek, akkor is megmarad ez az életterünk. Abban látszik meg, hogy valóban megmarad-e. Hogy szűkülnek a lehetőségek, nehezedik az élet, de befele van életerőm. Befele még mindig megmaradt az Istennel való kapcsolatom. Szűkülhetnek a lehetőségek, jöhetnek a keresztek, nehezedhet az élet. De ha befele nyitva van a kapu, ha az életerő az valóban eljut hozzám, akkor ezek az események hozzájárulhatnak éppen ahhoz, hogy nem esedjen az életem, hogy érzékenyebbé válik a lelkem, hogy türelmesebben tudjak viszonyulni, hogy még inkább az Istenbe akarjak kapaszkodni. Higgyétek el, nagyon gyakran ezek a nehézségek és a keresztek adják meg mindezt, ami számunkra. Ha ezek nem lennének, talán annyira nem lenne érzékeny a lelkünk sem, türelmesek sem tudnánk lenni, és talán annyira erősen nem szeretnénk az Istenbe se kapaszkodni. Aztán azon is lemérhető, hogy hitben vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus lakozást vette a mi életünkben, hogyha tudunk szeretni. És ez a szószékről is, meg az emberi kapcsolatok mentén is, beszélgetések mentén is már lerágott csont. Már annyira közhelyszerű. De ezt a gondolatot hadd kapcsoljam az előző fejezethez, amiben Pál apostol azt mondja, hogy én szívesen feláldoztatom a ti lelketeknek az üdvösségéért, ti korintusiak, akiket igen szeretek, ti pedig kevésbé szerettek engem. Pál apostolnak ezzel a gyülekezettel volt, hadd fogalmazzam így, a legtöbb baja. Ebből származott a legtöbb konfliktus, a legtöbb galiba. Megvádolták, hamis dolgokat vágtak a fejéhez. És azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ti nem igazán szerettek engem, én mégis kész vagyok önmagamat feláldozni a ti üdvösségetekért. Valahol itt kezdődik a szeretet. Tudom, hogy sokan nem szeretnek, és mégis kész vagyok ezt megtenni. Magunk erejéből nem fog sikerülni. Annak csak izzadság szaga lesz. Hanem Krisztus által. Pál apostol egy másik helyen így fogalmazza meg, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És mivel ő él bennem, ezért kész vagyok szeretni. Kész vagyok a szeretetnek az iskolájában tovább fejlődni. Krisztus teszi ezt meg bennünk. Ha őt nem akarjuk igazán befogadni, akkor a szeretetnek a területén is el fogunk bukni. Ez is tehát egy másik jele annak, hogy Krisztus bennünk van. Tudunk-e igazán szeretni, és szeretet teljesen viszonyulni. A harmadik, amiben lemérhető ez az életforrás, hogy tudok nyugodt maradni. Tudok nyugodt maradni. Nem felpaprikázódni, nem felemelni a hangomat, és nem idegeskedni. Tudjátok, ez a nyugtalanság annyiszor az anyagi világhoz kötődik, hogy anyagiakban egyre többet akarunk bekaszálni. Hogy ez is kell nekem, meg az is kell, meg ezt a lehetőséget is meg akarom fogni, meg ezt is csak magamnak akarom, és szabályosan így remegünk. Nem tudunk nyugodtak maradni. meg nem tudunk csendben, türelemmel várni sem. Ez nem tétlen várakozást jelent. Ez nem olyan csendet, amiben nem kapom önmagamnak az életét, hanem ezt az a nyugalmat jelenti, azt az aggodalommentes életet jelenti, amiben tudom, hogyha az Úristen ígéretként valamit elhelyezett az életembe, azt előbb vagy utóbb meg fogja adni az én számomra. És a másik életterület, amit említettem, az életerőkön túl az emberi kapcsolatokra vonatkozik. Emberi kapcsolatokban le lehet mérni, hogy valaki hitben van-e, hogy Krisztus lakozást vette az ő életében. És akkor, amikor az emberi kapcsolatokra gondolok itt, ezt higgyétek el, nem a másikkal való kapcsolatnál kezdődik, hanem az önmagamnál való kapcsolat. Önmagammal milyen kapcsolatban vagyok? Az egyik költőnk fogalmazza ezt meg híres mondatában, hogy békíts ki magaddal és magammal, Uram, mert nálad van a béke. Békíts ki magammal. Az egyik idősebb ember kérdezte meg a fiatalt, hogy mondd csak, hogy vagy. És a fiatal azt válaszolta, hogy kezdek jó barátja lenni magamnak. Valahol itt kezdődik, hogy békességben vagyok magammal. Hogy el tudom fogadni a hiányosságaimat is, a korlátaimat is. El tudom fogadni, hogy ilyennek teremtett az Isten, külsőleg is, értelmi képességgel is, és ilyennek teremtette az emberi kapcsolataimat is. Mindig itt kezdődik, ha meg vagyunk békülve önmagunkkal. Ha valaki önmagával nincs megbékülve, akkor az emberi kapcsolatok szintjén is előbb vagy utóbb meg fog látszani. Aztán kapcsolataimat az is jellemzi, ami Krisztus kapcsolattartását jellemezte, hogy tudniillik, nem volt Jézus Krisztus manipulatív. Tehát nem azért tartott kapcsolatokat az emberekkel, hogy ezáltal valamit magának pizsákmányoljon, hogy valamire rávegye, hogy valamire felhasználja. Sokszor ilyenek az emberi kapcsolataink. Csak addig kell egyik vagy másik személy, ami valami hasznom származik ebből. Amíg valamit el tudok érni általa. Jézus Krisztus kapcsolattartása tiszta, egyenes és őszinte volt. Amikor követésre hív, akkor is ilyen nyitott és ilyen őszinte. Mit mond? Ha valaki engem akar követni, vegye fel a keresztjét, és úgy jöjjön. Mivel kezdje a mondatot? Ha. Ez feltételes mód. Nem kötelező. Nem akarja ránk erőltetni, ránk tukmálni. De ha követni akarsz, akkor a követéssel együtt jár a keresztfordozás is. Hogy ebben el vannak rejtve gazdag áldások, az járulékos. De a Krisztus követés keresztfordozással jár. Vagy ott van a gazdag ifjú története, mindannyian nagyon jól ismerjük. Itt mond a gazdag ifjú. Igazából azt fogalmazza meg magában, hogy nem tudom eladni a vagyonomat. Sok parancsolatot betartottam, de ezt a lépést még nem tudom megtenni. És eltávozik. És Jézus Krisztus nem fut utána, nem kezdi el győzködni, nem láncolja magához, nem kényszeríti, hanem igazából elengedi, mert látja, hogy még az ő élete nem érett meg erre a döntésre. Mi hányszor láncoljuk magunkhoz az embereket? Hányszor ki akarjuk kaparintani belőlük azt, ami bennük van? Hányszor nem tudjuk szabadjára engedni? Szülő-gyerek kapcsolatban hányszor esünk bele ebbe a hibába, hogy magunkhoz akarjuk láncolni a másik szemét? Vagy mennyire egyenes, és mennyire nyitott, mennyire nem manipulatív Jézus Krisztus, akkor sem, amikor valakinek a hibájával kell szembesíteni. Azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint kívülről egy szép tál, és belülről tele vagytok undoksággal. Vannak olyan helyzetek, testvéreim, amikor egy az egyben ki kell ezt mondani. Ennyire őszintén, és ennyire egyenesen. Nem ferdíteni, és nem átszínezni, nem olyan módon, hogy ilyen, ilyen szendvicset készítek, hogy mondok két jót, és aztán belé rakok egy kicsi rosszat, hanem vannak helyzetek, amikor egyenesen, egy az egyben ki kell mondani, hogy ez nem volt jó, ezt nem kellett volna megtenned. Azt tapasztalom, testvéreim, hogy annyiszor vagyok gyáva, annyiszor nem vagyok hajlandó ezt megtenni. Pedig tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ennyire egyenesen, ennyire nyitottan, ennyire élesen ki kellene ezt mondani. Tudjátok, azt tapasztalom, hogy mi innen a szószékről sokszor a prédikációval, meg a jó beszéddel elvágjuk az ígének az élét. És nem érezzük, hogy az igazán nekünk szólna, hogy az az elevenünkbe vág, hogy az nekünk szól, hogy végre változtatni kellene. Hanem ilyen szendvics magatartást alkalmazunk, hogy mondok két nagyon jót, és aztán abba egy picit belehelyezem azt, amivel a másikat szembesítem. És még egy utolsó életterületet hadd fogalmazzak meg, amiben látszik az, hogy hitben vagyunk-e, Krisztus bennünk vette lakozást, az emberi kapcsolatok mentén, az pedig a megbocsátásra vonatkozik. Különösképpen ebben az igehirdetésben nem szerettem volna erre rátérni. De azt tapasztalom ebben a gyülekezetben bizonyos személyek részéről, hogy ezzel még mindig problémák vannak. Még mindig gondok vannak. Még mindig szorítjuk a másiknak a torkát. És még mindig nem tudtunk megbocsátani. Hát az neked sem tesz jó, testvér. Hát az téged is görcsbe ránt. Nincs nyugodt nappalod és nyugodt éjszakád, ha nem tudsz megbocsátani a másik embernek. Többfajta életterület, amelyen Jézus Krisztus arra mutat rá, hogy hitben vagyunk-e. Önvizsgálatra indít bennünket az Úristen ezen az Isten tiszteleten. Tudom, testvéreim, hogy nem könnyű ezt megtenni. De legyen csend, kérjük az Istent, hogy világítson be életünknek, szívünknek az alapjaihoz, és legyen bátorságunk, becsületünk szembenézni önmagunkkal. És aztán az otthoni csendességünkben vizsgáljuk meg újból azt is, hogy hitben vagyunk-e, Krisztus lakozást vette bennünk ezen a két életterületen, amit megemlítettem. Az életerők mennyire vannak jelen, milyen az életerőknek a sorrendje, a fontossága, mi van az első helyen, és vizsgáljuk meg az emberi kapcsolatainkat is. Tudunk-e szeretni? Tudjuk-e a másik embert előtérbe helyezni? Mennyire vagyunk talán manipulatívak? És mennyire vagyunk olyan személyek, akik igazából nem tudunk megbocsátani? Nem tudtuk még elengedni, hadd fogalmazza ki, a másiknak a torkát. Isten legyen segítségünkre, hogy ez az önvizsgálat, ez a számadás most így esztendő eleje fele járva valóban megtörténhessen. Amen. Válaszoljunk az íge szavára a 311. számú énekünk első három verszaka eléneklésével. A 311. számú énekünk első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!
Yeah.
nem járhatsz folyvást annyi undogságban. Részed így nem lesz mennyek országában. Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet, vagy üdvöd leszed. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez az óra is megállás és elcsendesedés volt a mi számunkra, mert sajnos a hétköznapokban tele vagyunk rohanással és zaklatottsággal. Sokszor elfogy a bátorságunk, hogy szembenézzünk magunkkal, mert egyedül nem is boldogulunk. Kell a mennyei fény, hogy bevilágítson lelkünknek mélyére. Add hát, hogy ez az óra válhasson ilyen önvizsgálattá. Hadd öljük meg a te színed előtt mi is, úgy, ahogy a zsoltárossal együtt, mondjuk, hogy mindaz, ami gonosz, ami rosszaság, az te pusztíts ki a mi életünkből. Jöjj, Urunk, és vizsgálj meg bennünket. Mutasd meg, hogy kik vagyunk igazán. Mutasd meg azt, hogy te látsz bennünket, azért, hogy mi is láthassuk önmagunkat igazán. Köszönjük neked, Istenünk, hogy valóban hitben élünk, ha ott lakik bennünk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogyha ez gyakorlatilag is megmutatkozik a mi életünknek erőforrásaiban, hogy áthat bennünket az a mennyei erő, ami hordoz, ami segít, ami velünk van, hogy megmaradjon a mi életünk a jóban is, de a próbatételek, a nehézségek közepette is, amely el tud bennünket csendesíteni, nyugalmat tud adni. Hogy ne legyünk felpaprikázottak, hogy ne kapkodjunk és siessük el a dolgokat, hogy ne veszítsük el a fejünket, hogyha jön a baj, jön a nehézség, hogy tudjunk olyan módon csendesek, nyugodtak, és megelégedettek lenni, hogy ne szippantson be bennünket ennek az anyagias világnak az őrülete. Áldunk téged azért is, Istenünk, hogy a te erőt tud elsegíteni bennünket arra, hogy szeressünk. Szeressünk úgy is, hogy talán kevesebb viszont szeretetet nyerünk, mert tőle tanulhatjuk ezt meg. És köszönjük, hogy emberi kapcsolatainkban is ott vagy. Meg tudsz békíteni bennünket önmagunkkal. Jó barátja lehetünk saját lelkünknek. El tudjuk fogadni a gyarlóságokat, korlátokat. El tudjuk fogadni azt, hogyha valamit a javunkra akarsz formálni, és ami mégis fájdalmas. Így lehetünk áldássá mások számára is. Köszönjük, hogyha a mi kapcsolattartásunkban nincs ott a manipulálás, hanem őszinteség van, tisztesség, nyíltság van. Köszönjük neked azt is, hogy ott, ahol konfliktusokban élünk, ott te tudsz elsegíteni bennünket az őszinte megbocsátásra, hogy tényleg megszabaduljunk a múlt ilyenfajta terhétől és megkötözöttségétől, és ebben a szabadságban, szeretetben és békességben tudjunk élni ebben az esztendőben is. Imádkozunk azért a testvérünkért, aki most kórházi betegágyon vagy, van, te állj mellé, szorosan fogd a kezét, és ha akaratodnak tetszik, akkor áldott orvosként gyógyítsd, oltalmazd az ő életét. Megváltó Jézusunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságunkban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati perselybe ebbe a hónapba a fodorházi református gyülekezetnek gyűjtünk. Eléggé megrongálódott állapotban vannak az ottani épületek. Kicsi a gyülekezet, nem tudja ilyen módon fenntartani magát, és éppen ezért a nagyobb gyülekezeteket kérik, hogy segítsünk ilyen módon is az ő számukra. Hirdetem azt is, hogy be lehet fizetni a rendelésekre, az újságokra, a Family egész évre 55 lejbe kerül, a Cikcak gyereklap 60 lejbe kerül, egy esztendőben 6 szám fog megjelenni. Hitvallástételre készülve a 462. számú énekünket énekeljük. A 462. számú énekünknek mind a három verszakát. Az első verszak így kezdődik: itt van szívem, neked adom, Uram. valljuk meg hitünket a Heidelbergi KT bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.